Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
A Földet szeressétek, mert azt tartja el az embert, meg azt akarja el.
Apai nagyanyám szavai ezek egyik nagynéném tolmácsolásában. Köszöntöm Önöket. A Föld szeretete egész életükön át elkísérte nagyszüleimet. Pedig amikor nagymamám született Csákvári Julianna, 1917-ben feleségül ment nagyapámhoz, Pfeffer Péterhez, egyikük sem sejtette, hogy a szokásos paraszti gyötrődéseken túl milyen sok bajuk lesz még abból, hogy házasságkötésükkel egy olyan parasztgazdaság alapjait hozták létre, amely miatt 30 év múlva a nép ellenségeivé nyilvánítják őket. Ifjú házasokként a Fején megyei Baracson kezdték meg a gazdálkodást, nagyapám 17 katasztrális holdas birtokán. Jó fekete földjeik voltak, kataszteri tiszta jövedelmük meghaladta a 20 aranykoronát. Vagyis Kishéján már azzal a területnagysággal is kulákoknak minősültek volna nagyszüleim a 40-es, 50-es évek fordulóján, amikor a Rákosi rendszer 25 katasztrális holdban vagy 350 össz aranykoronában határozta meg a kulákgazdaság alsó határát. Csak hogy paraszti gazdaságuk hamarosan tovább növekedett, nagyanyám örökségével 28 holddal. Földdel a család még egyszer és utoljára 1938-ban gyarapodott vásárlás révén. Azzal együtt néhány őlhiány kereken 60 katasztrális hold termőföldjük volt apai nagyszüleimnek.
A papáik hát szerettek nagyon gazdálkodni, a gyerekek is mind nagyon szerették a szép lovakat, a földet, a szántást, a szabadot, az volt az életük, hogy na hát a föld.
Egyben volt ez a föld, vagy voltak külterületi darabok is?
Három darab volt, ami külterületi volt, különben egyben volt itt ki a Sohordótig.
Hát a ház mellett tulajdonképpen.
A tanya, mert akkor még tanya volt, mert nem volt másik házak erre, mint most be van építve. Akkor a tanya volt. Az volt a szerencse, hogy nem kellett kocsira pakolnunk sose. Ráfogtuk a lovakat az ekére, úgy mentünk kiszántani. Mindenki a mezőgazdaságban dolgozott. Egy sem ment el tanulni, cseléd nem volt. Tehenes gyerek, aratók azok voltak, idény munkások voltak csak. Különben már 14-15 éves korunkban dolgozni kellett.
Ez aratók napszámban vagy részért?
Nem, részért. Részért kapták meg. Minden nyolcadik kereszt, mert akkor még kézivágás volt, az aratóké volt.
Feri bácsi, mit termeltek a szülők?
Hát leginkább búzát, kukoricát, zabot, takarmánynak, árpát. Lucerna volt nagy terület, hogy a jószágnak legyen etetni való. A legjobb takarmány a lucerna meg a baltacin volt.
Valójában?
Csalamádé volt takarmánynak még vetve. Takarmányból nagy területeket kellett vetni, mert sok volt a jószág.
És hát önellátás rendezkedtek.
Teljesen önellátás volt.
Piacra nem is került?
Borsó az piacra ment, abból lehetett pénzt csinálni.
Takarmány nem?
Takarmány nem, az a jószág fölötte.
Hizókat hizlaltak meg, borjukat, és ebből volt haszon. Abból spóroltak, hogy na földet vegyenek. Hát minden arra mentem, hogy ugye nagy a család, sok föld legyen. Aztán akkor a végén hiába, ha lett a vesztük szegényeknek.
Virágzott ez a gazdaság?
Igen, jól van.
Hogy lehetett megélni belőle?
Szükösen, de sokat kellett dolgozni, de meg lehetett élni. Habár nagyon sok ruha meg cipő nem került, nagy volt a család is, a hatalom voltunk testvérek, sokat kellett dolgozni, és azért megvolt a megélhetés.
Feri bácsi, milyen volt a szülők háza?
Tömött falu ház, két szoba, két konyha, spájz, kamra, nagy góré volt. Vagy 25-30 méteres góré, úgyhogy négy vagon kukorica szokott beleférni. Akkor istálló volt, kettő istálló, egy 16 méteres és egy 8 méteres borjú istálló volt. Hát összesen jószág volt front előtt, 8 darab fejőstehény, van 15 darab növendék, üsző borjú. 5 ló, 2 ökör, 10-12 hizó volt, baromfi is volt, hát 80-100, mert szabadon mehettek, akkor 100-150 is volt, ugye, Mari?
Formailag végül is, mert én ismerem ezt a házat, ez egy szokványos parasztház.
Hosszú parasztház, két szoba konyhával, és akkor padló, fapadló. Mikor építették, mindjárt padlóssal csinálták, azért, mert kis gyerekek voltak, kisebbek, nagyobbak, hatan voltunk, és akkor hát, hogy ne legyen a hideg. Földeszobában nem laktunk.
Konyha köves volt.
Végül is akkor nyilvánvaló, hogy ezzel a nagy földdel és a családnak a munkájával valamelyes mégis átlagon felüli lehetőségekhez jutott
hát,
a család.
Igen, munkán keresztül.
Milyen eszközök, milyen gépek voltak a ház körül?
Lovas vetőgép, fogas eke, ketteseke, meg borona, magtakarók, ilyesmik voltak, úgyhogy akkor nem volt ilyen nagy gép, hogy tárcsák, meg ilyesmi. Kis lovas tárcsa az volt a szomszédban, azt szoktuk elkérdezni, azzal szoktunk három lóval. 45-tű, úgy 48-ig. Addig hatták a mezőgazdaságot, úgyhogy addig egy kicsit úgy sikerült termelni minden. Na, aztán 48-ban már.
Révai József egy beszédében, egy elemzésében azt mondta, már visszatekintve, hogy a kulákság akkor vált ellenséggé, a proletár diktatúrába való átmenet akkor kezdődött meg, amikor 47-ben a Kisgazdapárt jobboldali frakcióját szétzúzták, és Nagy Ferenc megbukott.
Révai itt is torszít.
Szakács Sándor, a Budapesti Közgazdasági Egyetem professzora.
Mert ők elhatározták azt, hogy szétverik ugye a legnagyobb pártot, és átveszik a hatalmat, illetve nem is ők határozták, hanem magától értetődően sokkal magasabb nemzetközi fórumok döntöttek ebben a kérdésben. Kulák kérdés akkor lett, amikor kulák kérdést akartak reálni, ez nem csak Magyarországon volt, hanem a Szovjetunióban is így volt.
Rákosi az Egyesülési Kongresszuson 1948-ban, tehát amikor a Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt egyesült, még örömmel nyugtázta, hogy a tulajdonnal rendelkező parasztok is érkeznek a pártba. Ugyanakkor néhány héttel később már úgy nyilatkozott, hogy nem egészen jó, hogy megtörjük a parasztokat, főleg a nagy parasztokat, mert a nagy halak megeszik a kis halakat, a kulákok kiszipolyozzák a kisebb parasztokat.
A szovjetek most már hidegháború légkörében, meg a térség, a szatelitek szovjetizálása légkörében előterjesztették azt, hogy kolozizálni kell. Tehát végre kell hajtani, hogy ők mondták, idézőjelbe teszem a mezőgazdaság szocialista átszervezését, és ezt úgy tették, hogy gyakorlatilag egyetlen egy pártba se tárgyalták meg. Tehát az egész bizonyos, hogy ott történt egy ilyen határozat. Egészen bizonyos az is, hogy a Rákosi tényleg módosított egy kicsit a szövegen, mivel a Magyar Dolgozók Pártja programjában még a kis üzem vagy a kis tulajdon az, amelyik ugye alapját képezi ő szerintük is a mezőgazdaságnak. Eddig őrülten azt hangoztatták és hazudták, mindjárt talán idézek is egy példát erre vonatkozó. Azt hangoztatták, hogy nem lesz kolhoz, mert tulajdonképpen amerikaiak és a szovjetek, tehát az angolszászok és a szovjetek megegyeztek, hogy a háború után itt nem lesz szovjet rendszer, nem lesz kolhoz, magántulajdoni rendszer lesz, most nem sorolom föl ugye az egyesség tárgyait, csak közben megváltozott a helyzet. És ha megváltozik a helyzet, mondták a kommunisták, akkor megváltozik a vonal. Hát így változott meg a vonal, és ebből következett ugye az, hogy most kolhozosítanak. 47-ben még megnézheti a Szabad Nép augusztus 18-i számában még így reagáltak arra, hogy a kommunisták kolhozt akarnak csinálni. Idézem, a piszkos kommunista ellenes rágalmak közül a két legpiszkosabb, a mese a csajka rendszerről és a mese a kolhozról. Ha a kommunisták győznek, suttogják a gaz rágalmazók, jön a kolhoz, vége lesz az egyéni parasztszabadságnak, a paraszti magántulajdonnak. Ha a kommunisták győznek a választásokon, terjesztik a bitangok, akkor felszántják a mesdjét, kirángatják a földből a cöveket, egy nyájba terelik a parasztokat, stb. Stb. Most a reflexió. Balgák őrültek volnánk, sajátusunkba vágnánk, ha nem vennénk számításba, hogy a Mi parasztságunk az egyéni magántulajdon és az egyéni gazdaság megszilárdítása útján akar boldogulni. Nem folytatom. Ugye egy állami tulajdoni rendszert akarnak működtetni, vagy gazdaságot akarnak működtetni, ahhoz nyilvánvalóan olyan eszközök szükségesek, amelyeket valahonnan meg kell szerezni, vagy külföldről, vagy belülről. Most ugye itt a nagy hadiiparosításban, vagy a nehéziparosításban, hát a Oroszországot nézzük, némileg más a helyzet. Külföldről olyan nagy forrás nem voltak, az ipar nem volt felhalmozás képes, mert ugye örültek a gazdasági vezetők, hogy a saját magát el tudta látni, de nem tudta természetesen ellátni. Egyedül a mezőgazdaság volt az, ahonnan még nagyon erőszakolt eszközökkel forrásokat igénybe lehetett venni. Hát erre volt egy elméletük, a Preobrazhenszki elmélet, hogy eredeti felhalmozás mintájára ott egy szocialista felhalmozás kell végrehajtani, és felhalmozás alapja a paraszt, kitől vegyenek el. Lényegileg arról volt szó, hogy meg kell fosztani a tulajdonától a parasztságot, és hát annak tulajdonképpen a legvezetőképesebb, legeredményesebb eleme a gazdagabb, vagy a módosabb parasztság volt. Ez a réteg volt az, amelyik leginkább szervezőképes volt, leginkább ellenállásra képes volt, és vagyoni helyzetét, gazdasági erejét tekintve is számottevő tényező lehetett egy akár gazdasági, akár egy politikai akcióba. Hát nálunk egy kicsit másolták az oroszokat, másrészt pedig azért egyértelműen volt egy erős, nem csak az értelmiségben, de a káderek egy részében egy nagyon erős paraszt gyűlölet.
48 milyen változásokat hozott?
Beadásokat. Azt hiszem már 47-ben kezdték, és akkor mindig fokozták. Kötelező beadás volt nekünk. Adóba elvitték a sűdőket, amit ízlani kellett volna, le kellett volna adni. Elvitték a fejős teheneket. Akkor még kettő volt. Még a fias tehenet is elvitték. Tejet meg kellett volna leadni. Szóval direkt azt csinálták, hogy a kuláknak ne maradjon semmi.
Mert ugye akkor már kulák listára került.
Kulák lista, persze.
Mikor értesültek arról, hogy kulákoknak minősítették magukat?
48 körül.
Akkor már volt kulák lista a faluban?
Volt. Hát a papát már azért terjesztették főinternálásra.
Már mindjárt 47-48-ban?
50 tavaszán.
Na jó, de...
de előtte voltak ezek a beadások. Igen. És nem győztük a beadást, mert elvitték. Amit le kellett volna hízókat adni, sűrőkorba elvitték. És hiába akartunk mink, adóba ment minden. Minden elment adóba, úgyhogy a tej, tojás. Úgy képzeld el, hogy 48-49-ben itt volt a sok gabona. Ott állt a rendőr, meg eljött a pártitkár. Kijelentették, hogy a kulák pallására egy szem gabona nem mehet föl. Volt 150 mázsa körül gabona, az mind elment adóba. Egyenest a cséplőgép tővitték el a beadásba meg adóba. Úgyhogy borzalmas volt az. Ha ki tudta fizetni a kulák még elejével, 48-ban még győztük, még volt valami, addig ki tudtuk fizetni, utána meg már nem. Mert már nem volt. Akkor meg kivetették a pótadót, hogy mindent el tudjanak vinni, hogy ne maradjon a kuláknak semmi. Kötelezték az embert, hogy mennyi buzát kell elvetni, mennyi cukorrépát, minden. Szegény mama még a gyűrűit is odaadta egy szomszéd asszonynak, vagyis egy régi grászernének, hogy kisegítette bennünket pénzzel, hogy tudtunk vetőmagot venni. Úgyhogy...
Már akkor papa le volt csukva, azt hiszem már 50 évben. És akkor szegény mamán is követelőztek ezt, de egyszer azt is el akarták vinni. Vetni körülött meg minden, de vetőmagot nem hagytak. Nem. Pénz is csak úgy volt, hogy a fogattal elmentek Dunaújvárosba, hogy tudjanak keresni.
Vagyis az épülő Sztálinvárosba dolgozni, ugye?
Városba dolgozni, hogy tudjanak annyit keresni, hogy vetőmagot meg nekünk ennivalót tudjunk venni, valahogyan vesselek, mert akkor még a mamát is elvitték volna, nem tudnak vetni.
A sok termés mellett a kukoricát, még a morzsuló alul is főkotorták egy szemig.
Ezek a pótadók, ezek az itteni vezetőktől függtek, vagy meghatározták központi szinten?
Föntli központi meghatározás volt ez. Az volt a terv, hogy a földet ajánlja föl a kulák, adja oda ingyér. Addig sújtani, addig tiporni, még föl nem ajánlja a földet. Na, ezért kellett elmenni Dunaújvárosba fuvarozni. Mikor onnan délután 4 órakor megjöttünk, akkor éjjel szántottunk. Reggel már ott voltak ellenőrizni, hogy megvan-e a tarló, le van-e buktatva. Büntettek érte, szóval borzalmas nap.
Milyen mértéki büntetést kaptak?
Nem tudom, mert szerencsére 2 kettesekével mindig szántottunk későn korán. Éjfélig szántottunk, délután 4-től éjfélig, akkor kicsit pihentek a lovak, 4 órakor megmentünk újra Dunaújvárosba fuvarozni. Azért, hogy legyen pénz. Igen, Sztalinvárosba.
Mennyire voltak az itteni vezetők, a kommunista vezetők önkényesek?
Nagyon. A kis parasztoknak is lesöpölték a palláját. Nem csak a kulákok szenvedtek ennyit. Kis parasztok is, de azok nem ilyen mértékben. Azoknak a megélhetést meghagyták. Az adót emelték nekük 50-ben, 51-ben, de hagyták azért énjüket.
Elfogadták azt az elméletet, hogy muszáj elvinni, hogy biztosítsák a városi és falusi lakosság ellátását?
Dehú! Istenem, szívesen fizettünk mink. Ha úgy hagyták volna, mi 45-től 48-ig, akkor a mezőgazdaság nem itt áll, ami most. Sok helyen ugaron maradtak a földek, mert nem volt megmunkálva.
Volt itt Baracson 3-4 nagybirtok. És akkor adtak a szegény embereknek földet.
Tehát volt földosztás, földreform.
Földosztás volt. No, de nem volt, amivel megmunkálják szegények. Se vetni nem tudtak, már se elkel, se fogad, semmi nem volt. Hányszor jöttek mi hozzánk, emlékszel az ősiek is, de most azt vittek szegények. Hát azok is, a legszegényebbek voltak azok is, éppen úgy, mint a kulákok, mert nem tudtak termelni, mert nem volt. Örültek azt a kis kenyerüket, meg tudták termelni. És akkor azok is azután igyekeztek leadni a földet,
igen.
És akkor... Azután lettek az állami gazdaságok, ez a Sernevál, meg ezek.
Tehát a szegény parasztok igazán hamar tönkre mentek.
Hát azok nagyon hamar, mert nem is tudtak elkezdeni rendesen gazdálkodni.
Ők csináltak gyalogmunkát, szóval kapálást, ezt-azt a gazdam, akinek volt fogata, az meg megszántotta, szóval így boldogultak csak.
Nagy Imre egyik tanulmányában olvastam, hogy Lenin maga is több részre osztotta a parasztságot, és Lenin is beszélt középparaszti rétegről és nagyparaszti rétegről. A nagyparaszti réteget kizsákmányolónak nyilvánította, a középparasztit pedig tulajdonnal rendelkezőnek ugyan, de nem kizsákmányolónak. És ebből fakadóan azt gondolta, hogy meg kellene nyerni a középparaszti réteget.
A paraszt az nem csak egyszerűen társadalompolitikai kérdés, és a mezőgazdaság az nem csak egyszerűen egy ágazata a gazdaságnak, hanem stratégiai kérdés.
Ismét Szakács Sándort hallják.
Megbukik egy rendszer, ha olyan helyzetbe kerül, hogy ellátását nem tudja biztosítani legalább minimális szinten. Megbukik egy hadsereg, ha rosszul van felfegyverkezve. Na most tehát azért tudni kell azt, hogy ezek a férfiuk, hogyha morálisan mondjuk nem is lehetett őket nagynak venni, de racionálisan végig gondolták azt a sorozatot, meg a bűncselekményeiket is, és ebben a racionális végiggondolásba szervesen bele illett az, hogy a parasztsággal szörénken bánni, ha az egész parasztságot maguk ellen fordítják, akkor egyértelmű, hogy abból előbb-utóbb bukás következik be. Ezért ki kellett találni, hogy egy ilyen később nálunk szalámi nélkül szalámi politikának mondták, hogy megosztjuk a parasztságot, az egyikkel barátkozunk addig, amíg szükségünk van rá, aztán utána majd, ha nem lesz, akkor elrendezzük az ő ügyét is.
Ki tudná azt elmagyarázni nekem, bemutatni, hogy hogyan zajlott le egy lefoglalás, az állatok elhajtása, vagy a terménynek a lefoglalása? Hogyan viselkedtek a rendőrök, az adóbehajtók, és milyen volt a helyzet?
Nem mert szólni senki. Odaállt a rendőr, kijött a pártitkár, és akkor a szluhának volt autója. Abba odaálltok, eljött a rendőr, ezt a góréból vitték ki kukoricát, utána még ami a morzsoló alatt volt, azt is főkotolták, hogy lovaknak ne legyen a kulaknak egy szemabraks.
Olyanra sor került, hogy esetleg lefoglaltak volna valamit a lakásberendezései között?
Szobabútort, konyhabútort, ami egy kicsit is értékesebb valami volt, azt elvitték.
Adtak ilyenkor valamiféle elismerhet?
meg a rádiót, aztán soha nem adtak rá semmiféle papírt, hogy mennyire, hogy eladták, de hogy mennyiért. Bement az adóba, de papír nem volt róla, hogy most mennyire adták el. Csak ők azt mondták, hogy beírták az adóba.
Boros hordókat elvitték, és akkor volt a borbeadás. Kötelezték, hogy a bor hordó meg egy se volt. Szőlő itt volt a hegytetőn, hordó meg nem volt, aztán szegény mama lement sírva, aztán valami főnökük volt itt, aztán visszaadta, 50-ben volt, aztán akkor visszaadatták a hordót, hogy
legalább legyen miben beadni.
De csak egy részit adták vissza, úgyhogy amennyit be kellett adni.
Arra nem volt egyáltalán lehetőség, hogy a termény egy részét nem a beadásba adni, hanem olyan beadásba, amiért fizettek is, ha nem túl sokat.
Nem fizettek semmiért. Amit fizettek volna, ami a beadáson fölül volt, az meg adóba. Ha azt is kifutotta az adót, akkor pótadó volt újra, úgyhogy. Szóval lehetetlen helyzetbe hozták a mezőgazdaságot.
És én úgy tudom, hogy akkoriban, amikor a Feri bácsiék jártak be dolgozni, Sztálinvárosba fuvarozni, és közben éjszaka művelték meg a földet, akkor még ráadásul azzal is súlyosbodott a család helyzete, hogy az egyik fiút akkor vonultatták be katonának.
Azt hiszem én voltam. 51. júliusban. Direkt azért csinálták, hogy ne legyen aki a lovakkal is jár. Sanyi akkor volt 15-16 éves.
Feri bácsi öccse.
Én 51. július 28-án munkaszolgálatra bevonultattak. A papa oda volt.
A papa már akkor börtönben, vagy pedig...
Börtönben. Jártunk bíróságra. Volt ez a adonyi bíró. Járásbíró azt mondta, hogy hiába megyünk akárhová, szegény mamával futkostunk, addig még én itthon voltam. Azt mondták, hiába megyünk akárhová, föl van Barassú terjesztve internálásra, ez bizonytalan idő. Ez az internálás, ez olyan, hogy lehet egy hónap, lehet 10 év, vagy ahogy.
És hogyan került a papa börtönbe?
Akkor már nem győztük a beadást. Na, ráfogták, amit nem is termeltünk, hogy elfeketézett. És eladta. A tanácsászó fölhívtak 3 személyt. Az öcsit, meg a Velics bácsit, meg a papát.
A Velics bácsi egy szomszédos tanyán élő nagy gazda volt.
Aztán a kisbíró megsukta, hogy el akarják őket vinni. Akkor a papáik megszöktek valahogy, nem volt ott a rendőr. Azt itt a szőlőtő izentek, kivel is izentek, hogy menjek ki kocsival. Kimentem kocsival, azt a Ferenc bátyát, meg a papát, elvittem rá a Szalmásra. Lovas kocsiba. Szalmát tettem a kocsira, és úgy feküdtek a kocsiba. Ott voltak az erdélyi Gyuri sógoréknál egy hétig.
Ott bujkáltak a gyurik?
Bujkáltak, mert elvitték volna. A tanácselnök azt mondta, hogy ők nem vitték, mert fő volt a nép is háborodva, hogy elvitték. Ezt azt mondta a tanácselnök, hogy jöjjenek elő, hogy nem lesz semmi bántódásuk. Aztán rá egy hétre, vagy 10 napra előjöttek. És utána meg behívatták azt, akkor el is vitték őket.
Hova került, és mit csinált a börtönben?
Én volt.
Kosonyőrre vitték Pestre.
Én voltam meglátogatni, nem is, hogy meglátogatni, nem tudtuk biztosan, hol van, és ott a rendőrtől, ugye, ott volt ügyeletes rendőr, aztán érdeklődtem, hogy az apámat keresem, hogy itt van-e, aztán megmondta, hogy itt van, meddig lesz, vagy hogy, mint azt mondta, hogy hát azt nem tudni. Beszélgettettem vele egy kicsit, azt mondta, hogy jól van minden, és akkor pár hónapra kihelyezték Ercsibe. Ott építették a laktanyákat. Ott aztán elmentünk meglátogatni. A mama is sokszor följött, meglátogattuk. 4-5 hónapig ott volt, és mikor ott befejezték a, szóval az ő munkájukat, már a köművesek mellett dolgoztak, utána elvitték Tatabányára, Tatára, ott megint valami ilyesmit dolgoztattak velük. Úgyhogy úgy látogatni lehetett menni minden vasárnap egy órára lehetett vele beszélgetni, meg vinni, de nagyon átnézték, hogy mit viszünk. Ezt kérdeztem, hogy megkapták, azt mondja, megkapták. Mondjuk ott az a tiszt vagy, aki velük volt, az nem volt egy olyan rossz ember, mert látszott, hogy lelkiismeretesen. Szóval megengedte azt, hogy átvigyük, beszélhessünk, még ha egy kicsit tovább is maradtunk, az se volt baj. De hát olyan beszélő volt, úgyhogy egy hosszú terem volt, vagyis na hát olyan baraképület, és ilyen magas, ilyen betonkerítés volt, hogy ők innét álltak, mi meg onnét álltunk. Ott nem tudom, ott is olyan 5-6 hónapig volt, de hát a többit a Mosonyi utcába töltött.
Most hányban volt? Most, hogy mennyi idős is volt?
60 éves volt, amikor elvitték. Tudom, a mama sokszor mondta, hogy egy 60 éves ember elvittek, 62. Elég az hozzá, hogy hát sokat dolgoztak. Mondta, hogy reggel már korán mennek ki délbe, ha ma bezavarják őket ebédelni, akkor megint ki, és akkor hát este mentek be. Hát úgy, ahogyan a köművesek ugye jártak dolgozni, ők úgy segítettek ottan a téglát, maltert hordták, rakták.
A sztalini gazdasági és társadalompolitikai tervben benne szerepelt az is, hogy ugye iparosításhoz emberanyagot kell biztosítani, gazdasági forrásokat kell, tehát ezt a mezőgazdaságból lehet a forrásokat biztosítani, és hát a másik társadalompolitikai céljuk pedig az volt, hogy a proletariátus, akinek ugyancsak nincs semmije, természetesen a társadalmi többséggé váljék, mert ugye az az igazi proletár diktatúra a nagyiparosításhoz, nehéziparosításhoz, hadigazdálkodáshoz, a hadi ipar, vagy ahogy akkor mondták, védelmi ipar fejlesztéséhez nekik iszonyatos mértékű forrás elvonást kellett megvalósítaniuk. Technikailag nyilvánvalóan ehhez ők nem tudtak másonnan forrás szerezni. Ez nem lehet igazolás, de hát valamiféle magyarázat a lehetetlenre is, arra a lehetetlenre, amelyik mindennapos volt abban az időszakban.
Marika, te hogyan emlékszel azokra az időkre?
Rettegés volt a házban. Mikor viszik el a családot?
Neked dolgozni kellett?
Hát ott dolgoztunk együtt a mamáiknál. Libapásztorok, marha őrizők, milyenek voltunk. Aztán hát később megtudod már, mikor én nagyobb voltam, az iskolától is megfosztották az embert, mert mi aztán nem mehetünk tovább abban az időben.
Úgy érted, hogy...
volt jó tanuló az ember, nem volt esélye. Egyik az, hogy anyagi okok miatt nem tudtunk tovább menni, a másik meg, hogy esélyünk sem volt.
Honnan vettétek ezt a tapasztalatot, hogy nem is érdemes megpróbálni iskolába jelentkezni, mert úgy sem fognak felvenni?
Hát ezt az iskolában azért már mi tudtuk, levelőktől erről azért értesültünk, hogy nincs esélye.
Az iskolában másként bántak veletek?
Nem, mondjuk ilyen nem volt.
Azt hallottuk, hogy a papa éppen börtönben volt, amikor Feri bácsit elvitték. Igen. Katonának. Hogyan boldogult ekkora család a birtokkal? Hogyan tudtak bánni? Mi történt ezek után?
Mariska meg a leányok már ugye nőtek.
Én itthon voltam a három lányjal. A Marika most már akkor volt. A 12 éves. Mindig itthon kellett maradni az iskolában, mert teheneket is kellett ezt a pár tehenet őrizni még, ami volt. Akkor sok cukorrépát vettettek, oda is kellett venni. Akkor még kendert kellett vágni, hát még jó, hogy lehetett kapni, hát akik részér, vagy mit tudom, hogy miért. Mert itt is be van sírva valami két kateszteri kender.
Ez itt a beadási könyv, ugye, fizetecske? Meg adói van itt előttünk. Tehát itt azt írja például, hogy terménybeadási kötelezettség kivetése és mérséklése, ez a cím ennek az oldalnak. És itt az alapkötelezettség 23 katasztrális hold és 952 négyszögőre vonatkozik. Az összes kötelezettség búzakilogramban 11.252. Nyilvánvaló, hogy ekkor már ugye nem volt meg a teljes gazdaság.
Le lett adva, meg nekünk lett ingyen egy kis haszonbérletbe. Azt engedték, hogy aztán én nekem is külön kellett menni lakni máshova, más lakásba. Itt kellett hagyni a papáikat, hogy lehessünk nekünk külön beadási könyvünk. Nekem a három leánya, hogy legyen hát egy kis kenyér, vagy egy hízót tudjunk vágni, vagy valami.
Vagyis, hogy akkor maguk ne számítsanak kulákoknak.
Ne számítson kulákoknak. De hát az már 53-ban volt. És akkor mivel mi elmentünk, a lakásba, egyik szobába, konyhába tettek lakókat. De olyan lakókat, hogy bent vágták a fát, részegek voltak, gondolod a papáiknak mi volt az.
Kik voltak azok az emberek?
A Jubinék, vagy micsoda.
De miféle emberek voltak, mondjuk inkább így?
Városba jártak, aztán bizony az ember szeretett inni, az asszon szegényen négy gyerekkel, vagy munkások, de fizetni nem fizettek szegények, nem is tudtak volna. És akkor közben a papának, még mikor már megjött másfél év, micsoda után, akkor el kellett menni neki dolgozni, hogy hát tudjunk kenyeret venni a családnak.
Ez Pestről a Földhitelintézet gazdasága volt itt kihelyezve. Sernevalnak hívták. Aztán itt pár alkalmazottat fogadtak. A papa ide ment éjjeli őrnek.
Ja, éjjeli őrnek, mert az lett volna a következő gondolatom, vagy gondom, hogy hogyan tudtak aztán dolgozni, hogyan tudta a papa megművelni a földjét, hogyha dolgozni.
Éjjelőrnek éjjeli őrnek el kellett menni neki, hogy tudjunk kenyeret venni. Mert akkor már akkor a Sanyi, mikor a Feri katona volt, ő nem akart elmenni a világért se, hogy ő akar megcsinálni itthon, mert 16 éves volt, de ő a városban nem megy fuvarozni.
A Sanyi a testvérük volt.
Sanyi a testvérünk szegény. Hát félt a lovakkal is, hogy mit tudom én. De volt itthon annyi dolga a sok fődben.
Az volt a szerencse, hogy a Sanyi azért a lovakkal tudott dolgozni. Volt három ló. Az egyik arató, ez a Horváth Jancsi, ez ilyesmi idős volt, mint a Sanyi. Mikor én 51. júliusban bevonultam, akkor ezeknek kellett betakarolni. Részes aratók voltak.
Ez majdnem 24 hold föld volt.
Igen, akkor.
Ez kataszteri volt.
Folytassuk azzal, hogy itt Baracson akkoriban a 49-es népszámlálás szerint úgy 4000 lakos volt, és a 4000 lakosból 1005-nek volt egészen pontosan gazdasága. Na most arról már beszéltünk, hogy itt nagyon sokan elszegényedtek időközben. Egyébként ebből az 1005 gazdaságból több mint a harmada számított szegény gazdaságnak, 5 hold alattinak. És olyanok, akiknek 50 hold fölött volt a birtokuk, azokból csak 5 volt, 5 család, 5 gazda. De a 35 hold fölöttiek is mindössze 80 voltak, 35 és 50 közöttiek is csak 80 voltak. És hát az sem mellékes, hogy aztán később, ugye, amikor egyre lejjebb vitték a kulák listára kerülés alsó határát, akkor itt a 15 hold fölöttiek is összesen csak 120-an voltak.
Igen.
Na most, Feri bácsi, ugyebár a család a kulák listára került, és hát eleinte csak a 25 hold fölöttiek voltak a kulákok.
Igen. Igen.
Tehát akkor gyakorlatilag itt a Feri bácsik mintegy 10 családdal együtt lehettek a kulák listán eleinte.
Igen, több nem is volt. Baracsról egyedül voltam, vagyis ketten voltunk a Rédli Gyuriga, munkaszolgálatos katonák, mert megbízhatatlan fegyver nélküli katonák voltak. Még a régi magyar katonaruhát kaptuk, aztán szegény Rédli Gyuri meg is halt ottan. Pesti gyerekek voltak, mind kulák, gyáros, malmos, kocsmáros, minden ilyen megkülönböztetett. Szolnokra kerültünk be, ott építettük a kaszárnyát, a repülőteret, és Trepnén, akkor nem voltak gépek, Trepnén hordtuk föl a betont.
Volt mit enni ott a munkaszolgálat során, vagy éheztek, vagy milyen volt a helyzet?
Nem. Tűrhető volt a koszt. Igaz, hogy én nem voltam nagy étkű sose. Nekem elég volt, de soknak nem. Sok el volt keseredve. Pesti gyerekek el voltak keseredve. Szolnokrú, 5 személy meg is halt. Leugrottak az emelet. 53. októberben szereltem le. Akkor, mikor a nagy, mikor ez a politikai rendszer jött.
Tehát az új szakasz, Nagy Imre miniszterelnöklésével.
Nagy Imre. Ekkor változott meg a rendszer. Az internáló tábort is megszüntették, és akkor megszüntették minket, mint politikai. Hát, mint politikai foglyok voltunk tulajdonképpen.
A papa is az új szakasz következtében vált szabaddá aztán?
Akkor szabadult ő is. Előttem szabadult én októberben, meg azt hiszem valahogy júniusban.
Feri bácsi, itt a faluban voltak egyébként iparosok, akik kulákká minősítettek?
Nem.
Tehát itt ebben a faluban akkoriban még az 50-es évek elején egyáltalán nem lehetett észrevenni, hogy esetleg polgárosodna a környék, tehát hogy egyre több iparos lenne, malmos, kereskedő és a többi. Ez egy hagyományos paraszti falu.
Hagyományos paraszti község volt ez.
Borbély volt meg, hát tanítók voltak, jegyző, más értelmiség nem volt. Vagyis iparosodás nem volt.
Az értelmiségiek közül került valaki kulák listára?
Nem kulák listára, hanem leminősítették, hát a kevét is leminősítették, úgyhogy segédjegyző volt itten, meg azt hiszem a főjegyzőt is, ugye azt is elvitték. A Veronka is jobban tudja anyukát, hogy hát titeket is hogy tettek tönkre, ugye ott voltatok hatan, még az utolsó hizót is, amit vágtatok, elvitték.
Kettő hizó lett levágva ott nálatok, és elvitték mind a kettőt azért, hogy biztos a kuláknak is, mivel a szülei, annak is ott lett a hizó levágva, és így elvitték a hizókat.
A beadáson fölül megmaradt még disznó, amit le lehetett volna vágni?
Nem, most volt talán több, csak ez a kettő saját részre. És kértünk vágási engedélyt, megadták, és mikor levágtuk, akkor nem tudom hány napra jöttek, hogy azt jogtalanul vágtuk le, mert biztos a kulák a szülőknek vágtuk, azért vágtuk mind a kettőt.
Kik jöttek?
Hát a tanácstól mindent elvittek.
Még mi hozzánk is eljöttek, és akkor ami volt ott a tálba a kóstoló, hát más nem találtak. Még azt is elvitték. Tetőletek aztán mindent, Mikor aztán eladtak mindent, akkor valami volt, hogy majd vissza kell adni, de nem adták vissza, mert eladtak mindent.
Eladták a rendőrök és a tanácsiak a disznóhoz?
Tanácsiak eladtak mindent, úgyhogy nálatok ott maradt a 6 személyes család, és akkor semmit nem adtak vissza két disznóból.
Ez teljesen önkényes volt? Tehát itt nem állami alapon vitték el, hanem a rendőrök a saját szakállukra üzletet csinálták.
A tanács. Azt küldte a rendőröket, aztán...
Juhász Gyura bácsi, az be lehetnénk, de már hát régóta nem ír.
Mit lehetett tenni, hiszen a családnak kellett volna
enni? Még akkor mefádat is elvitték, lecsukták.
Ezért a disznóvágás?
Ezért a disznóárvágás, igen, mert én láttam a rendőrök el, és elvettem volna a kulcsot, a kamra kulcsát, csak nem adták oda, hogy innen bizony el nem viszik. Csak elvitték. Hiába tiltakoztam én, hogy bizony nem engedem, meg nem vihetik el. Apu volt, nem mondott egy szót, sem meg nem szólhatott.
Egy férfi ember szólt ma a mentősítre.
Az asszonyok bátrabban szólhattak?
Azok szólhattak bátrabban. Az asszonyokat nem, hogy hívják utak annyira, hanem a férfi embereket vették szigorúan. Mit mond, hogy lázít, hú, egy bű az AVA-ra került.
A fekete vágásról van néhány vicc is, amely 1954-ben jelent meg a Ludas Matyiban, például ilyen címmel, hogy Kulákéknál. Mondja a feleség a férjének, hogy nézd, Döme, milyen aranyos ez a gyerek, fekete vágást játszik. Vagy pedig Fekete vágó disznója címmel, mit röhögsz, Röfi, amikor most fognak levágni feketén? Azon röhögök, hogy nekem már semmi sem fog fájni, amíg ő még mindig ülni fog. Na most ugye hát itt is, ez esetben is ülni kellett a házigazdára.
Én mentem Pestre a minisztériumba, ahol ezt rendezték, fogadtak is, és küldtek haza, hogy menjen csak asszonyom haza, mire maga hazaér, addigra megkapja a disznóhúsokat is. Aztán bizony nem kaptam meg a disznóhúsokat, csak valamennyicskét.
Ami megmaradt?
Igen, mert már nem volt több belőle.
Elosztani vagy eladni?
Mikor a papa el volt, akkor a mamát zaklatták a beadással. Ő meg azt mondta, hogy hát ő többet nem tud, akkor azt mondta, hogy elvisszük a Kulák asszonyt is. És akkor mama erre nagyon rosszul lett, úgyhogy orvos kellett hívni. Az orvos mondta, hogy hagyják, mert nagyon rosszul van a Pfeffer néni, és akkor így megúszta szegény, hogy akkor nem kellett elmenni neki.
Olyan is volt, hogy a szegény mamát beidézték Adonyba, hogy bedobálták az akóba a marháknak a gabonát.
Adonyban mi volt?
A járásbíróság tárgyalásra. Az aratók is mentek, és akkor az egyik arató bevallotta, hogy de nem, az nem volt igaz, hanem az volt, hogy amit a kocsik legázultak az útra, be se volt érve, azt dobták be az akóba. A marháknak az volt csak bedobva, nem az, amit hát kenyérnek való gabona vagy valami lett volna. Na és akkor ott a tárgyaláson a másik aratót fölbiztatta a tanácselnök, hogy valja azt, hogy ez igaz volt.
Hadd vigyék el
ezt a Kulák asszony, nagy szája van. Most akkor aztán a mama főszólalt valaminek, és akkor oda ültették hozzá a rendőrt. Azt mondta az aratónak a mama, ide figyeljen, csak az igazat mondja, mert a maga nem, nem mondja meg az igazat, akkor magát is becsukják, meg engem is. Aztán akkor főszólalt az az ember, aki arató volt, hogy hát nem úgy volt, nem igaz, nekem csak a Juhász Gyula, az elnök azt mondta, hogy ezt mondjam, mert akkor hadd vigyék el ezt a Kulák asszonyt.
Azért fizetett egy példát.
Azért fizetett ő neki a tanácselnök, nem tudom, pálinkát vagy mit, hogy ő ezt mondja. De ő nem meri mondani, mert azt fél, hogy jutat is elviszik. Aztán így a mamát elengedték.
Az volt a jó, hogy úgy kérdezték az aratót, hogy mondja Józsi bácsi, mit ígért magának ez a Kulák asszony, hogy ne mondja meg az igazat. Azt mondja, a Pfeffer mama az inkább azt mondta, maga az igazat mondja. Na hát így aztán akkor a szegény mama mentesült.
Mert akkor az voltál, hogy
minden napi ment a rendőr, jött a rendőr, hogy a paraszt mit csinál, hogy mit etett, mit csinál a jószággal.
Mert hogy az volt fontos, hogy bebizonyítsák, hogy nem tisztességesek a Kulák.
Igen, igen.
Van erre is egy vicc itt, kutyák, ha találkoznak. Hallod, Bodri, ezek a Kulákok azt mondják, hogy belőlünk nem lesz szalonna. Jó vicc. Belőlük tán lesz tisztességes ember. Így volt. Ugye hát ezekkel a viccekkel az volt a cél, hogy lejárassák a kulákságot.
Na most vegyük sorra azt, ahogy szépen odaveszett a gazdaság, ahogy a 60 hold lépésről lépésre egyre zsugorodott.
Az állami gazdaság betavasított vagy 20 hold földet, azt el is vették, és akkor a mama arról le is mondott.
Tehát nem ingyen vették?
Tehát ingyen.
Nem tudtuk akkor már munkálni.
Adtak volna helyette valami rossz földet cserébe, és aztán nem fogadtuk el, és akkor így aztán kevesebb lett.
Ebben pusztán a kényszerűség volt benne, vagy benne volt az a remény, hogy akkor kevesebb földet kell megművelni, kevesebb a beadási kötelezettség.
Beadási kötelezettség.
Hogyan érintette ez a szülőket? Nem fájt neki?
Hát a mama nem nagyon akarta sose leadni. A nagynénénk leadta az összes földjét, az urát agyonlőtték az oroszok, és ő egyedül gazdálkodott, családja nem volt. Azt mondta a mama, hát Annuskám, te leadtad, mégis téged is becsuktak, hát akkor most nekem itt a 6 gyerek felelősségre vesz, hogy én leadom a földet, aztán nem lesz nekük semmi.
De azért a 20 holdat mégiscsak le kellett adni.
Betagosították, adtak helyette csereföldet. Annyira sovány volt, még egy évig munkáltuk, annyira sovány volt, hogy nem termett. A mi jó földjeinket leadtuk, elvették.
Mert az kellett a szövetkezetnek, az állami gazdaságnak.
Az állami gazdaságnak, a Sernevalnak, a földhitelintézet gazdaságnak körülött a jó föld. Egybe betagosítottak itt vagy 300 kataszterit, vagy 400-at.
Milyen aranykorona értékű földek voltak ezek itt?
22.
Tehát ezek jó minőségű.
Jó minőségű.
Örültek, ha megszabadultak a földtől a szülők, ugye, hogy ne kelljen annyi beszolgáltatás, főleg ugye a gyerekek is, hát egyik katona, meg fiatalok voltak. Szegény mama azt mondta, hát jó van, leadtuk, de itt marad a föld, nem viszi el senki. Azt mondja, még itt megmarad a gyerekeknek. Még mindig reménykedett abba, hogy majd valamikor az unokák majd megkapják. Hát nem így lett.
Mi lett a többivel? Mert 52-re már csak 25 hold körül volt.
Igen.
A gyerekekre el lett iratva, a Ferire is 5 hold, ér rám is 5 hold, nektek is, meg nektek is 4, és akkor így 4, 20 hold, 20 ezerről elment. Így maradt a papának ez a 23, ami ide be van írva.
Felakosította valaki a papáikat, hogy ne legyen egybe annyi föld, hanem ugye itt van a 4 család, azoknak kis haszon bérbe adja oda.
Ennek volt értelme egyébként? Tehát akkor tényleg nem, csökkentek nem a beadásuk?
Annyi, nem volt egybe annyi föld.
Nem volt nyilvánvaló az itteni vezetőknek, hogy ez csak valamiféle csel, gyakorlatilag a család ugyanaz.
Hanem nagyon sokan voltak, akik leadták a saját földjüket, hogy ne legyenek kulákok, és akkor kaptak ingyenes kishaszon bérletet mások, a tanácsadat nekik is. Ezután csináltuk meg mink is, a papa miért nem adhassa nekünk oda ingyenes kishaszon bérbe, ha mások kapnak idegeneknek a földjét, vagy a saját földjét meg leadta, hogy ne legyen kulák. Mivel nagy volt a család, így megengedték, hogy csináltatott a papa kis haszonbérleti szerződést.
Ugye itt akkor végül is megmaradt ez a 21 néhány hold, az, ami gyakorlatilag még mindig kulákoknak számíthattak. Meddig csökkent le az a határ, ahonnan már kuláknak számított valaki itt a faluban? Esetleg valakiket, akik mondjuk 10-15 holddal rendelkeztek, azokat is felvették a kulák listára?
Esetleg egy iparengedély körülött, mint nálunk a kocsmánál. Nekünk a 20 hold se volt ki egészen, de a kocsma volt, és a kocsma miatt lettünk kulákok.
Most a kocsmát le kellett adni, azt elvették?
Nem elvették, hanem 50-ben le kellett adnunk, mert nem bírtuk az adót, meg a piszkálódást, aztán így adta le a
párnál. Nem elvették, csak olyan helyzetbe hajszolták a családot.
Addig szekáltak bennünket adó, egyik ellenőrzés a másikat érte, a tiszti orvos egy hónapban 3-4, de minden baj volt. Amikor aztán már belekeveredtünk a kulákságba, a kocsma se volt meg, de a piszkoskodás az csak megmaradt. Szándékosan elruhasztottuk a takarmányrépát, a pincepadlózat, a göröngyös volt, szóval ilyenek.
Feri bácsi, melyik volt az a terület nagyság határ, ami fölött már szekálták itt az 50-es évek elején az embereket?
Hát a 25-nél kezdték, én úgy tudom a 15-ig lementek.
Első a legnagyobbakat, a nagy uradalmakat, meg a nagyobb gazdákat, akik ugye a 100 hold körül voltak, és akkor ugye, ha azok elfogytak, vagyis azokat tönkretették, akkor mindig léjebb. Akit ő még lehetett vinni, attól vittek, ugye?
Az Ruhapusztán, ez egy olyan 1400-1500-as gazdaság volt, ott még meghagytak 100 holdat. akkor. Utána meg elvették, abba is hagyták ezek a ruháik, el is mentek külföldre, mert nem győzték azok se a fizetnivalót.
Valójában az sem lehetett biztonságban, akinek csak néhány holdja volt, mert látta, hogy egyre kisebb földűeket zaklatnak, veszik el a földjüket, kényszerítik olyan fokú beadásra, amelyet aztán már nem bírnak teljesíteni. Milyen hangulat volt a faluban?
Itt a parasztság nem tudott úgy összefogni. Hát szétszórtan van, ugye a parasztság, ez nem tud úgy összefogni, mint egy iparba a dolgozók. Itt mozgósítani, meg abban az időben nem ismert senki, mert az ávósok azt elvitték volna, úgyhogy próbált egy rossz szót szólni. Vagy mink szóltunk volna, hogy miért vitték el a kukoricát, vagy miért ezt, mikor ott volt a rendőr. Mindenki el volt keseredve. A parasztság nem tudott létezni.
Feri bácsi, maguknak, a családnak, a maguk gazdaságának milyen híre volt a faluban?
Csak annyit tudok mondani, mikor a TSZ-be beálltunk, vagyis bevertek bennünket. Azután a mi területünket, ezt a Peffer földbű akarta mindenki a háztáit kivenni.
És egyébként az emberek ellenségesek voltak magukkal, mint osztály ellenséggel?
Nem.
Hogyan viselkedtek?
Ó, nagyon.
Hogyan?
Szerették a mamát is, meg a papáikat is. Nálunk, akik voltak részes aratók is, 15-20 évig voltak itt nálunk.
Jucci néni, hogyan nyilvánult meg az, hogy a falubeliek tulajdonképpen szerették a családot, és nem sikerült a hatalomnak elérnie azt, hogy összeugrassa a kisebb embereket, a kulákokat?
A családot, hogy így elbántak velük, mert tudták, hogy akárki jött hozzánk, akár pénzért, ha a mama tudta, vagyis a család kisegítette, mondjuk ilyen szegényebb sorsú embereket is kisegítették, és mindenki olyan részvétel volt, hogy mikor a papát elvitték, a mamát is el akarták vinni, akkor is mindenki sajnálkozott, hogy miért ilyen családot, aki a faluba mindenkin, ha volt lehetőség, segített. A gyerekeket is becsülték a munkába, mert tudták, hogy ők helytállnak, amikor a közösbe mentek. Mindig azt mondták a Peffer gyerekeket, hozzák ide, hogy mit, hogy követni, hogy kell csinálni, mert azok tudják, értik. Elismerték a családot, na, hogy ugye jól gazdálkodtak meg. Az, hogy nem olyan volt a család, hogy na, csak mi éljünk, a másik ne, hanem a mama, hát szegény, aki ilyen tudott, segített mindenki, a részvétel volt, szegényeket mindig úgy várták, mikor a mama el volt bíróságon, hogy szegény Juliska néni megjötte, hazaengedték-e. De szegényt mindig hazaengedték, nem maradt oda, mert mindig azt mondta, hogy az igazat kell mondani.
Valamilyen módon tényleges segítséget is nyújtottak esetleg itt a környező emberek a családnak?
Nem tudott itt már segíteni, nem volt olyan lehetősége senkinek, hogy még segítsen. Mert mindenki ki volt fosztva, azt lehet mondani annyira, hogy nem tudtak egyik a másikával segíteni.
Annyiba talán, hogy a mamáik adtak valamit, ami őnekik volt, a másiknak nem volt, ilyen cserébe valamit adtak, vagy még voltak lovak, elmentek, ugye valamit dolgoztak, az meg visszasegítette, mikor ugye olyan helyzet volt, hogy a Ferink is el volt. Jöttek répát egyelni, ilyen asszonyok innét a pusztáról. Azt a mama ugye, mikor a cukorgyár átvette a cukorrépát, akkor egy kis cukrot adott azoknak is.
Bevetettek sok mindent, hogyha csak az újságokat nézzük, akkor számtalan a kulákságot elítélő cikk jelent meg. A Rudas Matyi tele volt viccekkel, amelyek azzal foglalkoztak, hogy lejárassák a nagygazdákat. Tehát megpróbálták elszigetelni őket, de végül mégsem sikerült. Mi volt ennek az oka?
Hát azért nem sikerült, mert a parasztságot nem lehetett megosztani. Először is az igazság, hogy nem nagyon szoktak rámutatni erre, hogy a paraszti gondolkodás az egy nagyon reális, jó értelemben földhöz ragadt gondolkodás. Számolnia kell azzal, hogy minden tervét keretbe foglalja a természet, az időjárás, és a többi, és a többi. És hát ugye itt sok generáción keresztül kialakul egy realitáshoz való nagyon szigorú, komoly logikai rend és alkalmazkodási viszony. Na most, ezt csak azért mondtam el, mert paraszt tudta, ha attól elveszik, őtőle is el fogják venni. A másik dolog pedig az, hogy a magyar társadalomban nem egészen úgy van, hogy nagy kiváló történészeink és szociológusaink mondják, hogy olyan éles volt a falun az osztályharc, mert igazából olyan, nem csak hogy olyan széles nem volt, de osztályharc nem volt. Voltak, igen, Veres Péternek igaza van, basaparasztok. Igaza van, hogy az Alföldön talán ugye a körülményekből adódóan több volt a vasaparaszt. Igaz, hogy nem szerették mondjuk azt a vasaparasztot, amelyik úgy viselkedett a szegényebb emberekkel, vagy a kevésbé módosabb emberekkel. De a gőgös embert sehol se szerették, tehát föltopíroztak valamit.
Volt egyfajta respektusuk?
Volt részben egy természetes respektusuk, mert ugye azért maga is inkább a sikeres emberekre néz. A másik volt egy természetes kapcsolódási mód, hogy ezek közül a módosabbak közül kerültek ki a falu vezetői, ezek szilárdabb egzisztencia révén politizáltak, tehát bizonyos mértékig politikai vezetők voltak, bizonyos mértékig fölnéztek rájuk, bizonyos mértékig meg föl kellett nézni rájuk, mint hogy egy állampolgárnak azért akár tetszik, akár nem, föl kell néznie a neki Isten által adott vezetőire.
A család iránti elismerés egyik jele az, Feri bácsi, hogy Feri bácsit, bár itt a TSZ ezen a részen viszonylag későn, 59-ben alakult meg, jó lett a falu másik részében már 51-ben is létrejött termelőszövetkezet, vagy TSC. Feri bácsit megválasztották elnöknek.
Nem mindjárt elnök lettem én. Fogatosoknál voltam csoportvezető. Szegény volt a TSZ nagyon. 13-14 forintot fizetett munkaegységenként. Ez az Iller Miska bácsi nem értett a mezőgazdaságot, de nagy pártember volt, ez rendezte, és nem hallgatottam ránk, hogy mi így hogy csináljunk. 59-64-ig csak a szegénység.
64-ben lett Feri bácsi
64-ben. Utána két év alatt fölvittük a 40-45 forintra. Úgy gazdálkodtunk, ahogy szoktunk. Ki tudtuk volna fizetni három év alatt az 50 forintot. De nem engedték kifizetni, azt mondták, szocializmus van. Egy-két forint differenciával nem fizethetünk többet, mint a másik két TSZ-t.
Feri bácsi, azt mivel indokolták, hogy végül is magát választották meg elnöknek?
Ó, nem a pártbizottság, a tagság választott meg. Be akarták, hogy létek be pártba. Nem léptem. Mondom, akkor megkülönböztetett katona voltam, én nem lépek. Munkámon köröztül nem érdemlem ki, akkor nem leszek.
És ezt elfogadták?
100%. Hogy egy kicsit szavazaton volt, aki volt előttem az elnök, az Iller Miska bácsi meg a felesége. A 4 éves újraválasztás után is szintén így.
Ez végül is annak a tapasztalatnak volt az elismerése, amelyet Feri bácsi a Kulák családban a reggeltől estig tartó munkavégzés során szerzett.
Látták, hogy ért hozzá, nem olyan, mint aki pártember, azt oda kerül, azt se tudja, mit kell csinálni, csak jó pártember, aztán oda tették. Ez volt a veszte az országnak is, ugye, hogy jó pártember legyen, aztán a Schuster volt, vagy akármi volt, oda jutették irányítani az országot.
A legjobb lenne, hogyha tudnánk beszélni azokkal, akik annak idején itt az 50-es évek elején benne voltak a hatalomban, de sajnos itt már kihalt mindenki a faluban. Azok a kulákok, akiket ezek az emberek megtiportak, hogyan emlékeznek? Mit gondolnak, miért tették ők azt, amit tettek, miért szolgálták ki a hatalmat, mi vezethette őket?
Hát egyrészt volt, akiben rossz indulat volt, aki fét, nem akartak esetleg olyan helyzetbe kerülni, mint a kulákok. Lehet, hogy azért is megtették.
Az én apám mindig azt mondta, egy se tisztességes, rendes ember, aki pártak, vagy pártba beáll, mert a pártba, aki bent van, az egy se szeret dolgozni.
Mikor aztán a vége lett ennek a kuláküldözésnek, vagy a nagy beadásoknak, akkor hát bocsánatot kért a tanácselnök, hogy ne haragudjanak, Peffer bácsi, amit magukkal tettünk, ezt nekünk végre kellett hajtani. Azt mondtam, mama, én nem haragszok, maguk megtették, mert megtehették, én ha megtehettem volna, akkor se tettem volna meg magukkal, ennyit mondottam.
Még mielőtt elbúcsúznék, engedjék meg, hogy megköszönjem Szakács Sándor professzor úrnak és rokonaimnak, Farkas Jánosnének, Katona Ferencnének, Nagy Ferencnének, Pfeffer Ferencnek és Pfeffer Ferencnének, hogy részt vettek a műsorban. Közreműködésével segítségemre volt még az azóta elhunyt édesanyám Pfeffer Péterné is. A műsort az ő, valamint édesapám és nagyszüleim emlékének ajánlom. Ezzel köszöni figyelmüket Pfeffer József. A viszonthallásra!
A Dokumentum műsor 1997-ben készült, és legutóbb 1997. november 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Nyolcvan év után minden napot ajándéknak tekint az ember. A fáim azonban tovább élnek. Én már rég nem leszek. A fáim még mindig. Na de menjen, ha fiat. Ha én mindig csak szaladtam volna életemben, egy szőlő vesszőt nem értem volna rá a földbe dugni.
A fák sokáig élnek. Rádiómonológ Doboz Imre elbeszéléséből.
Hittem nyugdíjas hajós. Ritkás fehér szakált és csíkos trikót viselt. Már több ízben láttam Kisdinnye földjének az országút felőli végében kunyhója előtt üldögélni. Mikor elmúlt a sárga dinnye szezonja, meglátogattam az öreget. Nagyon szép, haragos, zöld héjú, hasas görög dinnyék álltak szigorú gúlába az árok parton egy akácfa alatt.
Hogy adja a dinnyét, bátyám?
3 forint. Meglékeljem?
Köszönöm. Nem akarok úgy járni, mint a múlt őszön. Vásároltam egy sárga bélűt, az eladó meglékelt, és egy útkanyarban hozzám csapódott. Persze a lékelt oldalával, és olyan nadrággal kerültem haza, mint a pocsolyában hemperegtem volna.
15-70.
Maga aztán kitanulta a dinnyét?
Nem olyan rég tanultam.
Nem? Hány éves bátyja?
Mennyinek tart?
65-nek, legfeljebb 68-nak.
Hazám, jó is volna. Betöltöttem a 80-at.
15-öt letagadhat.
Minek?
De hát 80, hihetetlen.
Már pedig így van.
Ha nem, akkor mégis volt ideje a dinnyéhez.
Nem, ahhoz nem.
Más csinált?
Valamit mindig csinál az ember.
Nem volt elutasító, csak feddő. Megnézte még egyszer a dinnyéért járó pénzt, nadrág zsebébe süllyesztette, és dolga után látott. Zsebkésével sorba ütögette a dinnyéjét, és derűs arccal hallgatta az egyforma, duhogó hangot. Akkor nyáron még egyszer vettem tőle dinnyét, de hosszabb beszélgetésre most sem volt alkalmunk. Autós turisták lepték meg az öreget, majd megvették a kunyhóját is. Ott az árokparton majszolták, az öreg meg csak nézte őket, kicsit rezignáltan, alig hanem kicsit sajnálta dinnyéit. Nem is csodálkoztam rajta. Emlékszem, nagyanyám mindig nagyon sok libát nevelt, és mikor eladni vitte őket, útközben mentegetőzve beszélt nekik, hogy sajnos el kell válni, de nem ő tehet róla, a büdös adó, meg az egész pénzemésztő élet. Nem egyszer megfigyeltem a piacon, és soha nem a vevőnek szólt utána, hanem a kedves jószágainak. Így van ez, ami a paraszt kezéből kikerül, az mind él. Akár állat, akár növény. Ha másként nem, a magba bújt csíra képében. Sokszor eszembe jutott később is az öreg. Legjobban az imponált, hogy 80 éves múlt, de még mindig előteremti, amire szüksége van. Tavaly azonban gyanús lett az öreg. Június derekán jártam arra, a dinnyék gyenge indái épp, hogy elkezdtek szerte mászni. Az öreg azonban mégis árult valamit. Epret. Gyönyörű, friss epret.
Hogy adja?
35.
Nem itt termett az eper?
Nem.
Hát más földje is van?
Nincs. 8-30.
Fizettem, megint nincs tovább. Dühöngve vittem a telepapír zacskót. Más földje nincs, akkor hát ez a tisztesség szobor csak is lophatta az epret. Gondoltam, ide sem teszem többé a lábam. Azonban mégiscsak hajtott a kíváncsiság, és mikor utoljára meglátogattam, őszi barackot lehetett kapni nála. Gondoltam, most végére járok a dolognak.
No, öreg úr, hát honnan kotorja elő ezt a sokféle gyümölcsöt?
Terem.
Magának? Más földje nincs. Csak nem akarja elhitetni velem, hogy mindezt erről az egy nyavajás akácfáról szedi le.
Nem, nincs más földem. Mégis én vagyok a környék legnagyobb gyümölcskertésze.
Tréfál?
Nem.
De valami disznóság mégiscsak van a dologban.
Van. Nem én követtem el, de van. Kíváncsi?
Hosszú?
Hosszú is, meg nem is. Nekem hosszú volt, bár én jó nagy léptekkel mérem az időt. 3 esztendőt szoktam egybe számolni.
Honnan került ide? Hajós volt?
Hajós? Miért lettem volna?
A trikója.
Itt voltam én mindig. Ide valósi vagyok, a gabéri uraságnál voltam kertész. De tudja, az uraság a paprikát, paradicsomot hajtotta. Paprikát. Paradicsomot. Közel a város mindig jó piaca volt. De én már úgy beleuntam a paprikába, paradicsomba, el tudtam volna pusztítani mind. De az kellett. Én meg fákat szerettem volna. Nagyon szeretem a fákat. Ilyen fát, amolyat, mindenfélét. Csak ága legyen. De mikor szóltam az uraságnak, ez a lankás föld milyen jó volna baracnak, ez az enyhe völgy szilvának vagy minek. Te, József, ez én vagyok, arra szegődtél, amit parancsolok. Ez így is volt. Ha én mégis szerettem volna fákat, de az uraságnak nem volt türelme, mert a paprikát, paradicsomot minden nyáron dűtöttük, a fákra meg várni kellett volna.
Értem. De hát a gyümölcs...
Arról beszélek? 45-ben addig ügyeskedtem, míg nem földosztáskor megkaptam a foglyost. Nagyon jó nap sütötte föld, nagyon szépen kiadja a meleget. Jogos volt. Több is jogos lett volna, de nékem elég volt másfél hold. Munkára kivált képpen elég. Be is kellett keríteni, akkor adtam el egy jó szivattyút, amit az urasági kertészetből mentettem magamnak. Kerítésdrótért adtam el, mert a fáimat megrágták volna a nyúlak. A foglyosba barackot tettem. A felső menedékes részébe, lejjebb a loposba egy kis szőlőt. Olyan jó sikerült, magam is elcsodálkoztam. Nagyon jó sikerült.
De bizony az első három évet kivárni, az keserves volt. Kegyetlen nehéz volt. Mert se paprika, se paradicsom, amiből árulni lehetett volna, csak a fákat gyámolítottam, meg a szőlőt olyan erősen kívántam őket, semmi mással nem törődhettem. Az ünneplő ruhám is eladtam, meg a zsebórámat, meg ami volt. Nem vagyok nagy értkű mai nap se, de akkor hát nem is tudom, mi tartotta bennem a lelket. 47 őszén szegény feleségem elment, szegény. Restelni valod, de a község temetett el. Hát nem volt. Én meg akár a koldus, úgy kísértem ki szegényt. 48-ban termőre fordult a barackos. A szőlőn is volt, nem sok, de már volt. Olyan szépen árultam abban az évben, sírkövet tudtam állítani szegény feleségemnek. Gépet vettem, háti permetezőt, meg ekekapát. Meg felpadlóztattam a szobát. Ne legyen olyan szegényes. Engem ugyan nem bántott, de gondoltam, 60-on igencsak túl vagyok, majd jó lesz a húgom gyerekeinek. Ne menjenek fődes szobába. De akkor elkezdett a nyakamra járni egy illető, hogy rossz helyen van a barackosom, út lesz arra. Éppen belesik. Nagyon rossz helyre telepítettem.
És kivágta?
A fákat. A kezemet inkább. De nagyon megijedtem. Út. Azt kijelölik. Az ellen nincs appellát. Mit tegyek? Mondtam ennek az illetőnek, símítsa el valahogy. Nem sajnálok némi áldozatot. De azt mondta, nekem nem tudja elintézni, csak saját magának. Adjam hát el neki a barackost. 2 hónapig ódózkodtam, aztán veszed fejszenyél, vigye, intézze. Úgy se lesz már nyugalma. Úgy hónaptam el. Hát, ha útba esik, de nem esett útba. Máig sincs arra út. Becsapott agg az ember.
És?
Kaptam egy darab földet lent a laposban. Üresett, mint a tenyere. Almának jó volt, almát telepítettem. Meg málnát. Rengeteg málnát. 950-ben nekem annyi málnám volt, 2 fuvarossal hordattam eladni. Pénzre keltem, pénzre feküdtem, 51-ben az alma is beütött, házat vettem, 2 szobás, szép házat még, mindig volt pénzem, még mindig. Akkor aztán rátettek a kuláklistára.
Magá, de hiszen tudták.
Tudták, de a jövedelem. Még aki sajnált is, a jövedelmet sok hallotta, rátettek. 52-ben gyönyörű virágzásban álltak a fáim, oda kellett hagynom a gyümölcsöst. Adtak más földet, az én almásomat meg betagosították. Akkor azt gondoltam, nem, még egyszer nem. Kifogyott belőlem az erő, meg már a 70 felé jártam, hát ne. De mikor a határ szélén kapott csupasz földet megnéztem, hát megint csak ez nem maradhat így. Meg mit is csináljak? Napszám? Vagy mi? Hát csak nekifogtam. Fura föld volt az, a vége púpos, egy dombocskára türemlett fel, a közepén horpadás, a másik vége szép, síma. A púpra szilvafákat ültettem, duráncit, 110-et. A horpadásba egrest, málnát, szérről diófákat, a símára szőlőt. Ugratszak a faluban, megint kulák leszek. De elvetettem a gondját, legyek akármi, csak a fák nőjenek. Nekem a vasárnapom abban telt, hogy leültem a föld végére, és néztem sorba. Végig a diófákat, a szilvát, az egrest, a málnát, és sorba a szőlő eszőket mind. A mezőr, Angyán János mondta egyszer, mi baj a Józsi bácsi? Hangosan társalog itt egymagában, pedig a fáimnak beszéltem. 56-ban olyan szüreten volt, még olyan sose volt. Gyönyörű. Akkor ősszel meghordtam trágyával az egész földet, vettem, mert nekem nem volt, nagyon jól meghordtam. 2 éven át dűlt a gyümölcs, a sok szőlő. Na gondoltam, ezzel a fura földdel nem jártam rosszul, de akkor 58 őszén egybe állt az egész határ. TS lett minden. Jöttek hozzám, álljon be, Józsi bácsi. Eleget küszködött, magányoskodott, elég volt abból.
Beállt?
Nem. Öreg is voltam már, 70-en felül. Meg ilyen az ember, ez egyszer nem akarták elvenni a földemet. Engem akartak, főkertészi állást ígértek.
Brigádvezető.
Azt. Mindegy. De akkor egyszerre kifakadt belőlem a sok régebbi hercehurca, akkor én vágtam oda a földemet. Nesztek, vihétek, mit bánom én, úgyis felfordulok. Hát minek az egész? Ők is megsértődtek, én is. Nem szóltunk többet egymáshoz. Én meg csak éltem, tartott a pénzem, én már földhöz nem nyúlok többet. 3. éve aztán jött egy új elnök, és szitta a buta istenünket, amiért össze-vissza dugdostuk gyümölcsfákkal a határt, ahelyett, hogy együvé telepítettünk volna. Mondták ennek az elnöknek, hogy azt mind én ültettem. 3-szorra eljött hozzám. Bunyik nézésű ez az elnök, csak úgy vakkantott pár szót, mit szívóskodom vénfővel, meg eféléket. Azt mondtam, az én dolgom. Na jó, hát kellene-e valami. Csak úgy hecből mondtam, hogy jó dinnye főd az országút mellett. Tudtam, úgy se lesz belőle semmi, az út mellett szép táblákban van a föld, onnan nem kanyarítanak le egy sarkot sem. De lekanyarítottak. Jönnek egy nap. Józsi bácsi, ez a dinnye fődje. Mi a fene? Hát, ha már van, dinnyézzünk. A járás vakarózott, micsoda hülyeség ez a dinnyeföld a nagy tábla sarkában, de az elnöknek felfelé is bunyik nézéssel lehet, nem csak lefelé, mert a járás elhallgatott. Hát, ez az egész. De igaz, a végét nem mondtam. 2 éve, ahogy elkezdték szedni az epret, hoznak nékem egy jó kosárral. Ez mi? Ez? Józsi bácsi? Magáé. Miért? Az elnök rendelte. Az első szedésből ezentúl kijár egy-egy kosár mindenféle gyümölcsből, amit maga nevelt. Na, most már mindent tud? Így van nékem eprem, málnám, körtém, barackom, szőlőm, almám, még dióm is. Egy keveset elfogyasztok, de mind nem tudom. Eladom. Nem sokára megkapom a szőlőmet, nagyon jó szőlő, ha erre jár, nézzen ide.
Okvetlenül.
Hát, ha még élek, mert tudja, 80 után minden napot ajándéknak tekint az ember. A fáim tovább élnek. Én már rég nem leszek a fáim még mindig. Na de menjen hasiát, ha én mind csak szaladtam volna életemben, egy szőlőveszőt nem értem volna rá a földbe dugni.
Elhangzott a Fák sokáig élnek rádiómonológ Doboz Imre novellájából. Előadta Avar István és Bihari József, szerkesztette és rendezte Dénes István. A hangfelvétel 1965-ben készült, és legutóbb 1973. december 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. József Attila versét Monyók Ildikó mondja el.
Parasztanyóka. Vén, ráncos arca, majdnem fekete. Kiszitt a régen már a nap heve. Fogatlan szája, pús, sóhagy üreg. Olyan csöndes néni, és olyan öreg. Fonnyat karjával múltakat öle. Harára vár, s aztán sosem jön el. Egy hódmán csöndes zajt sosem okoz. Sovány kezével lassan elmotoz. Szent képet s egy fényképet nézeget. Öregkorát dús bánat ülte meg. Sokszor kibámul a kis ablakon. Elrévedez egy álom alakon. Nyér ősz hajszárad csontos csöpp fején. Öreg királynő bútrón tetején. S úgy elfárad, míg a templomba ér, de elmegy, hogyha nyár van, hogyha tél. letérdel ott a bús hideg kövön, s ha van öröm, úgy néki ez öröm. Lakán is ott borong ez a ború, falán sok szent kép, néma koszorú. Macskája vén, már régen nem dorombol, s az öreg anyu olyan szomorú.
József Attila Parasztanyóka című versét Monyók Ildikó mondta el, szerkesztette Szebényi Cecília, rendezte Galkó Balázs. A hangfelvételt Liszkai Károly készítette 1992-ben és legutóbb 2005. április 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. József Attila versét Kozák András mondja el.
Megfáradt ember.
A földeken néhány komoly paraszt hazafelé indul hallgatag. Egymás mellett fekszünk, a folyó meg én. Gyenge füvek alusznak a szívem alatt. A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget. Harmattá vált bennem a gond és teher. Se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér. Csak megfáradt ember, aki itt hever. A békességet szétosztja az este, meleg kenyeréből egy karaj vagyok. Pihen most az ég is, a nyugodt marosra s homlokomra kiülnek a csillagok.
József Attila Megfáradt ember című versét Kozák András mondta el. Szerkesztette Szebényi Cecília, rendezte Galkó Balázs. A hangfelvételt Liszkai Károly készítette 1979-ben és legutóbb 2005. április 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. József Attila versét Jordán Tamástól halljuk.
Igaz ember. Szemeim, ti fényfejű parasztnők, fordítsátok ki a sajtárokat. Nyelvem, szép szál, kurjantós legény, hadd abba hát a kupikolást. Állat szaladj belőlem Ázsiába, izzadó erdők gyökereihez. Gerincem szédülj az Eiffel torony alá. Szigonyod a szagot elkerülje, orrom vitorlázó grönlandi halász. Kezeim, Rómába zarándokoljatok, lábaim, árokba rugdossátok egymást. Szolgáltassátok be a cintányérokat, füleim, a cintányérokat. A combom, ugorj Ausztráliába, te harmatos rózsaszínű fiahordó gyomrom, te könnyű léggömb, repülj a Szaturnuszig, a Szaturnuszra. Mert úgy is kilépek számszélire, s íves kiáltással füleikbe ugrom, mert fölhúzták már a megállt órákat, mert ívlámpákként ragyognak majd a falvak, mert fehérre meszelik a városokat, és csigolyáim szétgurulhatnak a világba, én már akkor is egyenesen állok a görbén heverő halottak között.
József Attila Igaz ember című versét Jordán Tamás mondta el, szerkesztette Szebényi Cecília, rendezte Galkó Balázs. A hangfelvételt Liszkai Károly készítette 1992-ben és legutóbb 2005. április 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Tóth Árpád versét Bálint András mondja el.
Bazsalikom. Az asztalomon paraszti csokor, bazsalikom, viola, szarkaláb, szemet vidító, kedves, egyszerű, mezei tarkaság. Már három napja itt áll a csokor, de csak ma vettem észre a szelíd virágok tiszta jó lehelletét és boldog színeit. A bazsalikom csipkés levelét új hegyel gyöngéden megdörzsölöm, mint parasztnéne szokta, ha belép a templom küszöbön. Hányszor láttam gyerekkoromban ezt, a hűvös templom fehér remeszelt tornácában, mikor már oda benn a kántor énekelt. Lehajtom tenyerembe a fejem, berégen is volt. Hely azóta hány istennek, s hány ördögnek jártam én tornácos ajtaján. Jó a virágnak. A bazsalikom míg el nem hull, mind csak virág marad. De jaj, az ember mennyi rosszat ér rossz élete alatt. Voltam én is, mint más, bolond király, bolondabb koldús. Voltam gyilkos és áldozat, kinek szívébe szaladt tövig, s megállt a kés. És lettem fáradt, fás lélek, akit ha elé teszik, se hat meg virág három napig, akkor meg hirtelen másik végletbe vág, és zokog egy felhorzsolt illaton, mert vesztett édent éreztet vele az egyszerű paraszt bazsalikom semmi kis levele.
Tóth Árpád Bazsalikom című versét Bálint András mondta el. A hangfelvétel 1994-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 10-én hangzott el a Magyar Rádióban.